95,8, Törökszent Miklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
2 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Ukrajna számít a Vatikán és minden nemzetközi partner segítségére, hogy kiszabadítsák a még mindig orosz fogságban lévő több ezer ukránt, közölt az ukrán elnök a közösségi oldalain. Eddig 3767 ukrán férfit és nőt sikerült fogolycserével hazavinni. Szinte mindenki közülük hosszú távú kezelést és rehabilitációt igényelt, Oroszország több ezer ember tart jogellenesen fogva, és nem hagyott fel az ukrán gyermekek elhurcolásával sem, írta Volodymyr Zelenszkij. Az amerikai védelmi miniszter az ukrán fővárosba érkezett, hogy kifejezze az Egyesült Államok támogatását és tárgyalásokat folytasson magasrangú ukrán tisztviselőkkel. Lloyd Austin, a Pentagon vezetője a CNN amerikai hírtelevízió szerint Kijevben találkozik Volodymyr Zelenszkij elnökkel és Rustem Umerov védelmi miniszterrel is. A felek várhatóan megvitatják Ukrajna NATO csatlakozási kérelmét, amely az első pontja Zelenszkij győzelmi tervének. A dél-koreai hatóságok az észak-koreai hadsereg katonáinak a háborúban való megjelenésükre adott válaszlépésként tárgyalni kezdtek arról, hogy segédszemélyzetet küldenének Ukrajnába, írja az orosz TASZ hírügynökség. Dél-Korea állítólag fontolóra veszi azt a javaslatot, hogy egy külön hírszerzőtisztekből és az észak-koreai katonai taktikával foglalkozó szakemberekből álló kontingenst küldjenek Ukrajnába. A szakértők a kihallgatásokban vennének részt, illetve fordító munkát végeznének. A szöuli külügyminisztérium bekérette a dél-koreai orosz nagykövetet és tiltakozását fejezte ki amiatt, hogy Oroszország észak-koreai katonákat vett be az Ukrajn ellen vívott háborújában. Dmitrij Peszkov orosz elnöki szóvivő korábban cáfolta az észak-koreai katonák megjelenését az orosz hadseregben. Robert Fico szlovák kormányfő Komáromba látogat kedden, ahol Orbán Viktor magyar miniszterelnökkel és Alexander Vučić szerb államfővel találkozik. Ez az alkalom különösen fontos, ugyanis a szlovák miniszterelnök ellen májusban merényletet követtek el, és ez lesz az első hivatalos találkozó Orbán Viktor és Robert Fico között az incidens óta. A megbeszélések középpontjában az Európai Unió külső határainak védelme, különösen a balkáni útvonalon keresztül érkező esetleges migrációs hullámok megfékezése áll. Orbán Viktor a karmelita kolostorban tárgyalt Grósz Andorral, a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége elnökével, tájékoztatta az MT-t Havasi Bertalan, a miniszterelnök sajtófőnöke. Áttekintették a magyarországi zsidó közösség mindennapjait érintő problémákat, és megbeszélték a konkrét megoldási lehetőségeket, illetve a kormány lehetőségeit a közösség további támogatására. Elhangzott, a magyarországi zsidóság nagyra értékeli, ahogyan a kormány Izrael és a zsidó nép irányába viseltetik, valamint hogy itt nyugalom és béke van, minden felekezet és népcsoport tagjai biztonságban élhetnek. Fiatalokra csapott le a terrorelhárítási központ egy pesti sörözőnél, akik amerikai titkosszolgálati információk szerint fegyveres akcióra készültek október 23-án az 56-os események megemlékezésén. Az őrizetbe vett 6 fiatal között fiúk és lányok vegyesen voltak, azonban éles fegyvert nem találtak náluk, csak airsoft és hatástalanított fegyvereket. Egy zavart állapotú mongol állampolgárságú férfi minden előzmény nélkül megszúrt egy jordániai utast a Tokaj Intercity-n Szerencsen, közölte a Borsodoboly-Zemplén vármegyei rendőrfőkapitányság sajtószóvivője. Janasócki Attila elmondta, tette utána a mongol férfi öngyilkossággal fenyegetőzött, de a főkapitányság munkatársainak sikerült ártalmatlanná tenniük a támadót, akit pszichiátriára szállítottak. A jordániai utas a támadásban könnyebben sérült. Közel 4-szeresére emeli a kormány a rövid távú lakáskiadás átalányadóját Budapesten, jelentette be a Nemzetgazdasági Minisztérium. Azaz lakószobánként a jelenlegi rendkívül alacsony 38.400 forintról 150.000-re emelkedik, de a szigorítás a vidéki településeket semmilyen módon nem érinti. 2025-ben és 26-ban pedig nem lehet új nyilvántartásba vételt kezdeményezni rövid távú lakáskiadás céljából a fővárosban. Decemberig újabb 125.000 diák kap laptopot a kormány támogatásának köszönhetően, közölte a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára. Rétvári Bence elmondta, a korszerű informatikai eszközöket azok az 5. és 9. évfolyamos tanulók kapják, akik korábban jelezték igényüket a Kréta rendszerben. A tanulói laptopok mellett intézményi eszközök is érkeznek az iskolákba, fűzte hozzá. Központosítják az állami kórházak informatikai rendszereit, írta a Népszava. Akár fél évig is eltarthat a folyamat, amíg átviszik az összes adatot, és a kórházak személyzete is hozzászokik az új rendszerhez. Végül az időjárásról. A pára, illetve köd feloszlását követően majd túlnyomóan derült lesz az ég, csapadék nem hullik, mérsékelt marad a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban 0, aztán napközben 16-17 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Aznap reggel fárad a lélek, és nehezen ébred. Ha elindul megszokott monoton útjára, s belemenetel a tél hideg karjába. Amit jönni felé, nem is vett észre, csak a lépteit nézte. Ott jött az utca túloldalán, de fáradlanul egy-egy kertnél megáll, megukucskál, mintha valakit keresne. Kőr is vakullatja levelét egyre. Levelek, levelek, ég veletek, langyos napsugár, hevíti színetek. Ez csak egy egyszerű november délelőtt, ravasz, tavaszi tréfa a tél előtt. Levelek,
mindennapi egészségünk.
Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, Molnár Andrást hallják. Mai egészségügyi műsorunk első felében az EGRI Reuma Kórházról és az ott elérhető kezelésekről beszélgetünk Szalai Krisztinával, az intézmény Arthritis Centrumának asszisztensével, a folytatásban pedig az EGRI Kórházban is elérhető gyógytornák lehetőségéről, jelentőségéről lesz szó. Ha tehetik, tartsanak velünk!
Sok szeretettel köszöntöm a hallgatókat és mai vendégemet, akivel a Reuma Kórházról fogunk beszélgetni. Üdvözlöm!
Köszönöm szépen a meghívást, én is üdvözlök mindenkit!
Viszonylag régre nyúlik vissza a Reuma Kórház története, én azt gondolom, de honnan is indul ez az egész, és kik kerülnek ide, akik Reuma Kórházba kell, hogy menjenek?
Osztályunk 45 ágyjal dolgozik már évek óta. Degeneratív és gyulladásos eredetű kórképeket kezelnek az osztályunkon. A osztályos befekvésre reumatológus szakorvos küldhet hozzánk betegeket, illetve ambulanter tudjuk kezelni őket infúziós kezeléssel, és hát a teljes palettával a fizikoterápia, a balneoterápia, gyógytornával komplex kezelést tudunk nyújtani ezeknek a betegeknek.
Hogyan kerülhetnek be a betegek? Mi a betegút? Mi ennek a folyamatnak a lényege?
Panasz esetén a házi orvos utalhatja őket reumatológiai szakrendelésre, és utána, hogyha a szakorvos úgy ítéli meg, akkor osztályra kerülnek. Ha nem olyan jellegű a probléma, akkor ambulanter bejárós betegként vehetik fel ezeket a kezeléseket a Reuma Kórházban.
Itt fáj, ott fáj. A Reuma Kórházba valószínűleg így is érkeznek az emberek. Milyen betegségekkel jönnek? Mik ezek a betegségek, amik az ő életüket megnehezítik?
Hát ugye degeneratív jellegű betegségek, illetve a gyulladásos betegségek dominálnak. Osztályunkon kettő szakrendelés működik, ahol gondozott betegeket látnak el. Az egyik szakrendelés ebből az oszteoporózis szakrendelés, ahol maga a DEXA vizsgálat, tehát a csontdenzitometria is készül. Ide is reumatológus szakorvos utalhat be beteget, majd a mérés után beállítják a megfelelő terápiát.
Oszteoporózis, tehát ez a csontritkulással kapcsolatos.
Az a csontritkulás, tehát ez a csontnak a megbetegedése, a csont tömeg meg kevesbedésével járó megbetegedés, és természetesen bizonyos életkoron túl már ez...
Ez már ilyen egyenes arányosság, hogy ahogy egyre idősebbek vagyunk, kialakulhat ez a betegség?
Abszolút, illetve a hormonnál is változások befolyásolják ezt. A csonttömeg változását, szerkezetének a megváltozását. Kalcium D-vitamin természetesen az nagyon fontos, a megfelelő kalciumbevitel és D-vitamin szedése téli hónapokban mindenféleképpen, és hát hogyha már ez nem segít, akkor már rengetegféle terápia létezik, hogy ezt is szinten tudják tartani.
De hát ugye van egy másik szakrendelés is itt.
Igen, a másik szakrendelésünk az Arthritis Ambulancia. Ennek vagyok én az asszisztens nője, és ez a biológiai terápiás centrum, ez 2007 óta működik az EGRI Reuma Kórházban, ahol gyulladásos betegeket látunk el, azokat a gyulladásos betegeinket, akiknek az immunrendszeri kórosan működik. Háromféle betegségcsoportot kezelünk, a reumatoid artritiszt, szes betegeket, az SPS, azaz a Bechterew kórban szenvedő betegeket, és az artritisz pszoriatikával küzdő betegeket.
Mit lehet tudni ezekről, hogy milyen típusú betegségek ezek, miben különböznek?
A reumatoid artritisz az egy szisztémás, egész szervrendszert érintő ízületi gyulladás, és itt is alapvetően az immunrendszer kóros működése okozza a gyulladást a szervezetben. A Bechterev-kór az a gerinc gyulladásos megbetegedése, az artritis psoriatica pedig a psoriázishoz, tehát a bőr pikkelysömörhöz kapcsolódó ízületi gyulladás jelenti, és ezek a betegeknek a gondozása folyik itt nálunk. Természetesen ezeket a betegeket is első körben a reumatológiai szakrendelés látja el. Minden betegségcsoportnak van egy bázis gyógyszere, amit első körben a reumatológus fog nekik fölírni, és többségében ezek ezzel a gyógyszerrel jól is vannak ezek a betegek, és szinten is vannak tartva. Ha ez már nem megfelelő, és a panaszai továbbra is fennállnak, vagy fokozódnak ezeknek a betegeknek, akkor kerülnek a mi centrumunkba.
Mert hogy itt milyen korszerű terápiákkal foglalkoznak?
Itt biológiai terápiát kapnak ezek a betegek. Ezek a szerek is, ezek a készítmények is a immunrendszer kóros működését gátolják, ebbe szólnak bele. Hatásmechanizmusoktól függően eltérő időpontokban, eltérő rendszerességgel kapják ezt a betegek, illetve vannak már tablettás, szubkután készítmények, illetve intravénás készítmények, amit az érpályába juttatnak be. Ahhoz, hogy ezt a beteg ilyen készítményt kapjon, egy nagyon alapos kivizsgáláson kell, hogy átessen, és hát nagyon széles palettán mozog már ezeknek a készítményeknek a listája. Természetesen a szakorvos fogja eldönteni egyénre szabottan, hogy melyik célzott terápiát válassza a betegnek.
A gyógyszeres kezelésen túl milyen kiegészítő terápiák vannak? Itt említettünk egy párat már, balneoterápia.
Ez egy gyógyszeres terápia, és ez a tulajdonképpen ez a célzott terápia, ez a biológiai terápia, és ezen felül mindenféle konzervatív kezelés, és ide tartoznak a konzervatív kezelések közé. Ugye a balneoterápia, a fizikoterápia és a gyógytorna az nagyban segíti a betegek gyógyulását.
Most ha valakinek már tényleg itt-ott fáj, mikor érdemes elmenni és felkeresni egy szakorvost, hogy már tartós a fájdalom, vagy a fájdalom intenzitásától függ inkább?
Hát mindenféleképpen a betegek ezt érezni fogják, hogy mi az, ami már nem egészséges és kórossá vált és tartós, akkor biztos, hogy felkeresi. De első körben a házi orvosát kell, hogy felkeresse, és utána a házi orvos tulajdonképpen eldönti, hogy ez már szakorvos kell, hogy szakorvosi vizsgálat kell, hogy bekövetkezzem.
Milyen beteg létszámmal dolgoznak? Milyen gyakori betegségekről van szó?
Ha most a centrum munkájára kérdez rá, akkor itt körülbelül 220 beteg gondozása zajlik jelenleg, és mondom, ennek a három betegségcsoportban szenvedő betegeket látjuk el. A reumatoid artritis, a Bechterev-kór és az artritis psoriatica.
Fiatalokat is érint ez, vagy inkább az idősek betegségei?
Ez most már nagyon változó. Volt egy kis kutatásunk, tehát megvizsgáltuk, hogy milyen a betegeink korcsoportja, és a gondozott betegeink, reumatoid artritis betegeink, akik a legtöbben vannak jelenleg, ők a legidősebb korosztály. Az átlag életkor 60 év, a Bechterev-kóros betegeink a legfiatalabbak, illetve az artritis pszoriatikás betegeink, ők a fiatal korcsoporthoz tartoznak.
Rég volt, zavaros álomról, üzen a távol, buta kis nyár volt. Némán tűrted a bántó szót,
Talán ez így volt, valóság épp ettől fáj. Fekszel hajnali tónál, a tótükör oltár, véd, amíg fázol. Bárhol találsz egy pár jó szót, fogadd el így jó, hervat virágszál. Ébredj már, ez a szív máshol jár, ez a te lelked mi visz, az utadon majd tovább. Húz vele távol messzeségbe, ez a szél visz vissza végre, hol a most úgy kéri, várj, még érezd ideben. Húz, hogy a holnap ünnepére ma kísérjen ősz a télbe, ahogy a füst az égbe szállj, még érezd ideben. Mától a hazug is máshogy szól, lábnyomán békét szór, homokba írnád. Bonsd ki szárnyait, át kívánt túlparti sétány, gyere és érkezz meg már. Érezd át, soha ne bánt meg hát, sodor a hullám, ne várj, ez a te árbócod már. Húz vele távol messzeségbe, ez a szél visz vissza végre, hol a most itt kéri, várj még. Érezd ideben, húz, hogy a holnap ünnepére ma kísérjen ősz a télbe, ahogy a füst az égbe szállj még. Kísérjen ősz a télbe, ahogy a füst az égbe szállj, még érezd ideben. Húz vele távol messzeségbe, ez a szél visz vissza végre, hol a most is kéri, várj, még érezd ideben. Húz, hogy a holnap ünnepére ma kísérjen ősz a télbe, ahogy a füst az égbe szállj.
Nemrégiben előadást is tartott, amiben ugye pont ez a kutatás szerepelt. Mi volt ennek a célja? Mit kutattak? Mi volt az előadás témája?
Minden évben a reumatológiai szakdolgozóknak van egy éves kongresszusa, és ott hangzott el ez az előadás, az idén Balatonfüreden volt, és az artritízes betegeink munkaképessége volt az előadásom témája, és főleg arról szólt, hogy milyen óriási jelentősége van az életmódjavításnak ezeknek a betegeknek az életében, és hogy már 2021-ben az EULAR megfogalmazott erre ajánlásokat, hogy az életmódjavítás fontos része kell, hogy legyen a konzultációkon, a beteg és az orvos közötti konzultációkon, és hogy a betegségnek az életmódjavítás kiegészíti az orvosi kezelést, de nem helyettesíti azt, és hogy hát fontos tényezőktől függenek, mint például az életkor, a betegség aktivitása, a társbetegségek, a nem, és hogy az életmód fejlesztése a mozgásszervi betegségek kezelésének lényeges részét kell, hogy képezze. És hát 6 területen keresztül fogalmaztak meg ajánlásokat ezzel kapcsolatban, amit már kutatások is alátámasztottak, és ez a hat terület a diéta, a testsúly, az edzés, a dohányzás, az italfogyasztás és a munkavégzés volt.
Tehát ezek mind rizikótényezők, ha jól értem.
Igen, ezek nagyon fontos szerepet játszanak. Nem csak a reumás mozgásszervi betegek életében, hanem gyakorlatilag a általános lakosság életében is. A WHO ezzel külön foglalkozott, de most prioritást kapott a mozgásszervi betegeknél is. Ez az ajánlás is ezek alapján tértek ki pontszerűen minden lényeges elemére, és hát itt kiemelendő, hogy a mozgás az mennyire fontos ezeknél a betegeknél, legfőképpen a gyógytorna, mert hát ugye itt nagyon fontos, hogy túl ne terheljék a beteg ízületeiket, de az inaktivitást mindenképpen kerülni kell. Fontos a funkció fenntartása miatt, a betegség fellángolásának elkerülése miatt, a rendszeres mozgás, gyógytorna. Nagyon fontos felhívni a betegeink figyelmét a dohányzás elhagyására, mert hát kutatások is kimutatták, hogy a gyógyszerekre adott választ is befolyásolja a dohányzás, a káros volt a mellett. És hát a kis kutatásomat a centrumunkban a munkaképességük tekintetében végeztem, hogy betegeink milyen arányban dolgoznak, és hát meglepődve figyeltünk fel rá, hogy hála a Jóistennek 60%-uk dolgozik, és nagy arányban dolgoznak a behterev és artritis pszoriatikás betegeink, ugye fiatal életkorukra való tekintettel. Az RS betegeinknél figyeltük meg ezt, hogy a fele nem dolgozik, de megnézve az életkorukat...
Akartam mondani, hogy valószínűleg az életkorból is fakad.
Igen, hogy a kezelésük, tehát az korszerű terápiákkal való kezelésük az később kezdődhetett el, tehát valószínű ez az oka ennek.
Arról beszélünk, hogy ugye munkaképességük milyen, tehát hogy ők már olyan fájdalommal élnek, ami korlátozna őket a munkavégzésben?
Igen, ezek a betegségek sajnos nagyfokú korlátozottságot tudnak okozni, hogyha nincsenek kezelve. Igen, nagy fájdalommal küzdenek, és mindenkinek az a cél, hogy, és elsődlegesen ez a legnagyobb probléma, hogy nem csak a mozgáskorlátozottság, hanem elsődlegesen a fájdalom.
Gyógyulásról beszélhetünk, vagy inkább szinten tartás a cél?
Szinten tartás a cél, hogy panaszmentes legyen a beteg. Betegeink három havonta kell, hogy jelentkezzenek ambulanciánkon, a kezelőorvos kontrollvizsgálatán, ahol friss laborleletet kell, hogy hozzanak, fél évente tüdőgondozó, illetve fél évente kardiológiai vizsgálatuk kell, hogy legyen. Tehát ezek a betegek nem csak mi általunk, reumatológus által, tehát a terápia beállítása után ők ilyen rendszeres ellenőrzés alatt állnak, nem csak reumatológiai, hanem tüdőgondozó és kardiológiai szempontból is. És rendszeres a laborvizsgálat, amit 3 havonta kell végezniük, amit a kezelőorvos ellenőriz, és természetesen ez alapján folytatjuk a kezelésüket.
Az a cél, hogy ők panaszmentesek legyenek, ez mondjuk nyilván egyénenként változó, de nagyjából mennyi időt vesz igénybe, hogy ők megszabaduljanak a fájdalmaik nagy részétől?
Hála a Jóistennek a tapasztalat az, hogy van, hogy a kezelés megkezdése után már 1 hónappal kedvező eredményekről számolhatnak be. Van, akinek ez, tehát annyira személyfüggő és egyénre válogatja, hogy van, akinek ez később következik be, de pont ez a cél, és ezek a korszerű terápiák ezt már lehetővé teszik, hogy teljesen panaszmentesen élhetnek ezek a betegek.
Asszisztensként mi a feladat itt ebben a centrumban?
Asszisztensként a legfontosabb feladatom a betegedukáció, hogy a betegekkel tartsam a kapcsolatot, nem csak a rendszeres kontrollokra hívjam fel a figyelmüket, és kövessem őket nyomon, és ha esetleg elfelejtették, akkor tájékoztassam őket, hanem a betegségükkel kapcsolatban minél több információhoz jutassam őket. Ehhez rendelkezünk már megfelelő tájékoztató füzetekkel, könyvecskékkel, rendelkezünk betegtámogató programokkal, ahol telefonhívásokon keresztül is ellenőrizzük, hogy a beteg időben beadta-e az injekciót, időben elment-e vizsgálatokra, olvasott-e utána, amit kiadtunk neki, felvilágosító anyagot, akár a diétáról, akár a gyógytornáról, hogy egy kicsit visszajelzést kapjunk róla, hogy érdeklődik, bevonható-e ezekbe a támogató programokba, illetve én vagyok az, aki a terápia megkezdésekor betanítom a betegeket az injekció beadására, az injekció szállítására, tárolására, az injekció mint hulladék kezelésére.
Ha jól tudom, akkor működik itt egy klub is a betegek részére. Erről mit lehet tudni? Milyen klub ez?
Igen, 2010 óta létezik osztályunkon a Artritis SPA betegklub. A célunk az is, hogy egyre több artritises beteget be tudjunk vonni a klub munkájába, ahol a COVID előtt havonta jöttek össze a betegek és az őket érintő leginkább érdeklődésre számot tartó előadásokat hallgattak meg. A COVID időszaka ezt egy kicsit megritkította. Most 3 havonta, fél évente vannak összejövetelek, és szintén ilyen őket érintő, vagy őket leginkább érdeklő témaköröket választanak, és főorvosú segédletével tartanak előadásokat, illetve az ő részükre hetente ingyenes gyógytorna foglalkozás zajlik a Reuma kórházban.
A folytatásban Ózsvári Natália gyógytornásszal, az EGRI Kórház gyógytorna fizioterápia központi szolgálatának vezetőjével beszélgetünk az elérhető szolgáltatásokról, azok jelentőségéről és arról, miért is hasznos a gyógytorna a betegeknek.
Nagy szeretettel köszöntöm mai vendégemet, akivel a gyógytorna témakörében fogunk beszélgetni, és arról, hogy milyen szerteágazó az itteni tevékenység az EGRI Markot Ferenc Kórházban. Üdvözlöm itt a stúdióban.
Üdvözlöm, üdvözlöm a hallgatókat is.
Beszéljünk kicsit arról, hogy számomra érdekesség volt, hogy mennyire szerteágazó ez a tevékenység, ami szinte, ha nem az egész kórházat le is fedi.
Igen, tehát mi a gyógytornászok, maga a képesítésünk is nagyon szerteágazó, és nagyon mindenre kiterjedő, így a kórházban is sokfelé tudunk dolgozni. Minden fekvő beteg osztályt ellátunk gyógytornával, illetve több járó beteg szakrendelésünk is van.
Milyen betegekkel foglalkoznak, hogy egy párat említsünk ezekből az osztályokból? Hova mehetnek? Kik kérhetnek segítséget?
Minden osztályon, tehát ahova a fekvőbeteg osztály, tehát kardiológia, sebészet, neurológia, traumatológia, belgyógyászat, még az infektológia, fülorgégészet, szülészet, tehát az összes osztályt fel tudnám sorolni, mindenhol ott vagyunk, és mindenhol az orvos rendeli el a gyógytornát. Tehát nem a gyógytornász keresi a betegeket, hogy kit szeretnék tornáztatni, ez mindig az orvosnak a döntése, hogy ő kiben látja azt, hogy gyógytornára van szüksége, vele konzultálunk, és aztán megyünk a betegekhez.
Miben különbözik mondjuk egy kardiológián fekvő betegnek a tornáztatása mondjuk egy egészségesebb, nem szívbeteg emberétől?
Hát a kardiológián azért, akik ott fekszenek betegek, egy infarktuson átesett, vagy egy krónikus szív- és érrendszeri betegeknél nagyobb odafigyelés, meg teljesen más a terhelés, teljesen más a mozgatás, mint egy egészséges betegnél. Tehát itt figyelnünk kell pulzusra, vérnyomásra, a szaturációra, a terhelésre úgy összességében.
Hányan dolgoznak gyógytornászként az EGRI Markot Ferenc Kórházban?
Az EGRI Kórházban úgy vagyunk, hogy mivel ez a központi szolgálat van, 62 főt számlál, és ebből 40-en vagyunk gyógytornászok, a többiek fizikoterápiás asszisztensek, szakasszisztensek és gyógymasszőrök.
Ez a munka, ez megelőzi a nagyobb rehabilitációs ellátást?
A fekvőbeteg osztályos, igen, ez mindig az akut rehabilitáció tulajdonképpen, és mondjuk egy traumatológián, vagy egy neurológián, egy friss sztrókos betegnél mi elvégezzük az akut rehabilitációt, próbáljuk már ott a legtöbbet kihozni a betegből, és akkor utána kerül át a rehabilitációs osztályra, hogyha az ottani rehabilitációs főorvos úgy látja, hogy tudják rehabilitálni.
Miért jó, hogyha ezek a betegek gyógytorna kezelést is kapnak?
Hát tulajdonképpen mi segítjük magát a gyógyulást, és azt, hogy visszanyerjék a mozgás képességét, hogy a család, a hozzátartozó haza tudják vinni, ugyanúgy, ahogy mondjuk behozták a szerettüket, az édesanyukat, édesapjukat, hogy újra tudjon járni, újra ki tudjon menni az udvarra, tehát hogy leginkább ebben segítünk. De mondjuk egy traumatológián, ahol friss törés, ott segédeszközökkel ellátják a lányok, akik ott dolgoznak, megmutatják a korai tornát, és akkor úgy megy haza a beteg, hogy ő is ellátott egy gyógytornász, és ellátta jó tanácsokkal.
Mielőtt vezető lett ezen az osztályon, mivel foglalkozott korábban, hol dolgozott itt az EGRI Markot Ferenc Kórházban?
20 éve dolgozok idén, itt volt 2,5 év kihagyásom az otthonápolás, de mindig a belgyógyászaton dolgoztam. Voltak kisebb kanyarok, amikor a kardiológián voltam egy kicsit a traumatológián, de összességében mindig a belgyógyászat lett az én területem. Kezdőként nem ez egy gyógytornász álma, meg is ijedtem, mert a belgyógyászat az egy nehéz osztály, meg egy nehéz feladat, de így az évek során hát megszerettem, és a szívem csücske lett.
Lehet, hogy egy kicsit el is lehetne magyarázni azt, hogy miből is áll egy gyógytorna, hogy nem egy átlag tornáról van szó, hanem azt segíti elő, hogy visszanyerje a normál fizikumát, ha lehet így mondani, a beteg.
Igen. Hát a belgyógyászaton is, tehát elég elesett állapotú betegek érkeznek azért hozzánk, de itt például szociális otthonokból is jönnek, otthonról is, és akkor a zavartság az nagyon jellemző, amikor bekerülnek az osztályra. Szóval a belgyógyászaton sok elesett állapotú beteg van, és nekik nagyon fontos, hogy segítsük azt, hogy újra önellátóak tudjanak esetleg lenni, vagy a család könnyebben tudja őket otthon ellátni. És ott onnan megkezdve, hogy az ágyban felültetés, kiültetés, egyensúlyi helyzetek megtanítása, segédeszközzel ellátjuk, felállítjuk, sétálunk, és akkor ezt ilyen fokozatosan próbálgatjuk, hogy újra vissza tudjon adaptálódni a régi környezetébe, és a régi feladatait ellátni úgy, ahogy addig tette, mielőtt bekerült hozzánk.
Milyen alapgyakorlatok vannak, amiket mondjuk szinte átlagban a legtöbb betegnél végeznek?
A légzőtornák, azokat minden betegnél végezzük a tüdőgyulladás megelőzésére, vagy ha már kialakult tüdőgyulladás, akkor főként arra. Ehhez társul egy ilyen mellkasi fizioterápia, amit egy ilyen illóolajos bedörzsöléssel, egy kis ütögetéssel kiegészítünk. Vénás torna, sok trombózisos beteg is van a belgyógyászaton, de ez egy alap, a légzőtorna és a vénás torna. Az izomerősítés az nem a belgyógyászatnak a fő területe, az inkább a nagy rehabilitációért. Mi ezeket végezzük, és ezeket színesítjük. Nagyon eszközeink nincsenek, tehát itt nem használunk nagy labdákat, szalagokat, ilyen eszközöket, segédeszközöket inkább, járókeret, bot, rollátor, ilyeneket.
A nyújtásnak milyen szerepe, funkciója van a betegeknél?
A nyújtást, azt mi mondjuk a Belen nem nagyon csinálunk, inkább a rehabilitációs osztályon tudják beépíteni, vagy inkább a járóbetegellátásba, illetve a reumatológiai osztályokon. A nyújtás az lehet egy bemelegítő gyakorlat, vagy a torna levezetése után nyújtjuk az izmokat.
Kiknek lehet szüksége, milyen esetekben látják el őket a kardiológián gyógytorna szempontjából?
A kardiológiának van egy szakrendelője, ahol azokat a betegeket várja az ottani gyógytornász, akik már a rehabilitációs fázisba kerülnek. Ezek a betegek infarktuson estek át, koronária bypass műtétjük volt, szívműtétjük, katéterezésük, és a szakorvos, a kardiológus szakorvos javaslatára tudnak idejönni tornázni ebbe a programba. Az a lényeg, hogy az esemény után, ami mondjuk egy infarktus bekövetkezett, 4-12 héten belül kezdődik el ez a torna az ottani kolléganővel, és elég hosszan 12-16 hétig is eltarthat.
Az valóban hosszú idő.
Igen, de nagyon jó kis mozgásprogram van ott, nagyon szeretik a betegek, jó csapatok jönnek ott össze, és élvezettel jönnek, pingpongozhatnak, labdázhatnak, csintalankodnak ott sokat a betegek.
Egyébként annak milyen funkciója van, hogy mondjuk ők pingpongoznak, vagy labdáznak?
Hát ez mind ilyen kardiológiai, speciális gyógytorna a pulzus emelésére, az erőálló képesség növelésére, és hogy jól bírják a terhelést.
És ez az időintervallum, amit az előbb elmondtál, ez általánosságban érvényes, vagy van, hogy kevesebbre van szükség?
Van, hogy kevesebb idő is elég erre, de az ottani gyógytornász ezt ő jól látja, ellenőrzi, megbeszéli a kardiológiai szakorvossal, és ők határozzák ezt meg.
Érdekes terület még talán a nyirokmasszázs.
A nyirokmasszázs kezelése, vagyis hogy a nyiroködéma kezelése nyirokmasszázsral. Ez is szakrendelésként működik a kórházunkban, ketten végzik, két gyógytornász, akikkel is végezték ezt a nyirokmasszázs terápiát. Hozzájuk is beutalóval lehet érkezni, különböző területekről, onkológus írhatja föl, belgyógyász, ortopédorvos, reumatológus, bőrgyógyász. És akkor itt történik egy kézi masszázs, aztán pedig egy gépi kezelés is, illetve tornát oktatnak, bandázsolnak, de nagyon szép eredményeket érnek el ott is a lányok.
Mi a funkciója, célja annak, hogy ezeket a nyirokrészeket masszírozzák, hogy dolgozzanak rajta?
Hát az a lényeg, hogy itt az ödémát csökkentsék, tehát magát ezt a hatalmas ödémát, ami kialakul mondjuk egy daganatos megbetegedés után a felső végtagon vagy alsó végtagon, ezt a nyirokkeringést segítik ezzel a speciális technikával, és akkor csökken ez az ödéma.
Erre mondjuk mennyi idő szükséges? Több hét?
Általában az orvos határozza meg, de 5-10 alkalommal szoktak érkezni a betegek, de ez ilyen ismétlődően, tehát egy fél év múlva újra jön a beteg, tehát hogy egy évbe kétszer is jönnek.
És akkor ehhez is előjegyzés.
Igen, hát az orvos mindig beutaló kell az előjegyzésbe, pedig a lányok veszik ott a szakrendelőbe.
Talán még gyakori, azt gondolom, a gyermekeknél a gerincfertőzésről beszélni, hiszen ebben az életkorban a legjobban kezelhető még ez az állapot. Mi a helyzet ezzel a területtel?
Hát a gerincfertőzés és a gerincbántalmak a gyerekeknél valóban igen gyakoriak. Vagy az iskolaorvos kiszűri, vagy a gyerekorvos, vagy elviszik a szülők ortopédorvoshoz a gyermeküket, és akkor innentől indul be a gyógytorna általában. Valakinek elég a gyógytestnevelés is, és akkor iskolán belül azt meg tudja oldani, de a nagyobb problémáknál azért gyógytorna szükséges. Erre az ortopédorvos által kiírható a Schrott torna, a Schrott módszer. Ez tulajdonképpen csak egy ilyen betanító torna, a gyógytornász megvizsgálja a gyermeket, és akkor a programot megtervezi, magát a gyógytornát, és betanítja a gyermeknek, és hogyha ott van a szülő, akkor a szülőnek is. Heti 1-2 alkalommal elég eljárni, és aztán ezt csökkenteni, és otthon végezni egyedül, amikor ezt betanulta. Ami még speciálisabb dolog a kórházban, a járóbeteg ellátáson McKenzie-tornát, McKenzie-kezelést is végzünk. Ami a kórházunkban speciálisabb kezelés még, az a McKenzie-módszer alkalmazása, ami a gerincsérves betegeknek ajánlott, de ez is szakorvosi javaslathoz kötött. Ortopédorvosok, reumatológusok javasolhatják és írhatják ki. Továbbá manuálterápia elérhető még a kórházban, szintén ugyanezek az orvosok javasolhatják, és ami még olyan kuriózumabb itt, hogy van intim torna kezelésünk is, az urológusok javasolják magát ezt a gátizomerősítő tornát, intim tornát, ami egy ilyen fizikoterápiás kezeléssel együtt párosul, és az inkontinens betegeknek ajánlott.
Csend a hangom, a napot akartam, s elégebb minden. Életem, álom árnyék, csak te ragyogsz még, te ragyogsz még, te ragyogsz még, gyönyörű kincsem. Világtalan, tudom hiába, vezet kezem. Vak lettem, szemem nem ébredt, hagyd hát gyémánt, hogy elveszítselek. Ékszer a lelked, gyermek, hova rejtselek? Ékszer a lelked, félek, eltör a fényedet. Vad lettem, bujdosós, veszett vérem, megmérgezett. Vad lettem, szívem nem ébredt, hagyd hát gyémánt, hogy elveszítselek. Ékszer a lelkem,
Kedves hallgatóink, műsorunk első felében az EGRI Reuma Kórház munkájáról, elérhető terápiákról beszélgettünk, az adás második felében pedig az egészségügyi intézményben elérhető gyógytorna kezelésekről volt szó. Új műsorral, új témával egy hét múlva várjuk Önöket ugyanebben az időpontban. Addig is maradjanak rádiónk hullámhosszán. Köszönöm megtisztelő figyelmüket a zenei szerkesztő Vasvári Bernadett és a technikus kollégáim Péder és Zsolt és Korkus István, valamint az adás szerkesztője Berecz Renáta nevében is. Molnár Andrást hallották.
Régi fénykép úgy döntött, hogy földre hull. Apám arcán egyszerű derű. Nem volt ő se szent, egyszer fent és egyszer lent. Az élet mégis úgy tűnt gyönyörű. Csak énekelt, s egy szót sem értett latinul. De kért, hogy higgyem el, ha érdekel, hogy meghívja a bajt, aki térdet sose hajt, a szívét sem emelheti fel. Csak az, aki mást is felemel. Apa, látod, mivé tesszük a világot, nem hiszem el, ha hiány. Fogja már régen a kezem, nem is szól, csak int, aztán eltűnik megint, mikor azt kívánnám, maradjon velem. A sötét ég előtt az arca falfehér, a tenyerében parazsat hozott. Ő előttem jár, és a túloldalon vár, hogy meg ne fagyjak én, ha átjutok a földre omlana a csillagok. Apa, látod, mivé tesszük a világot, nem hiszem el, ha hiányod, arra tanít legyek én, aki mer. Te is látod, mivé tesszük a világot, nem hiszem el, ha hiányod, arra tanít a tehet, engem is felemel. Ha az élők alusztok, évek a halottak, ha az élők alusznak, évek a halottak.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes